Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli vendégünk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Első Rákóczi György halála után a legidősebb fia, második Rákóczi György foglalta el a fejedelmi széket. Az ifjú György fejedelmet apja egész életében az uralkodásra nevelte, de mégsem örökölte elődje óvatos természetét, így már uralkodásának elején határozott és eredményes bel- és külpolitikai lépéseket hajt végre. Sikerei miatt a magyarországi politikusok nagy reménysége lesz, benne látják Magyarország következő királyát. Ilyen sikeres előzmények után indult II. Rákóczi György a lengyelországi hadjáratba, amely számára kudarcot, az ország számára pedig pusztulást eredményezett. Témánk nagy remények fejedelme.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Köszöntjük a mikrofonjaink előtt Imre Zsolt történészt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is a rendelkezésünkre áll.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszönöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak az ismételt meghívást. Múlt heti műsorunkban Erdély egyik legismertebb, talán legnagyobb fejedelmének az uralkodásáról, első Rákóczi Györgynek a fejedelemségéről beszéltünk. Megnéztük, hogy milyen intézkedéseket vezetett be fejedelemként, hogyan sikerült neki a fejedelmi hatalmat megerősítenie. Láttuk, hogy erre teljesen más eszközöket használt, mint elődje Bethlen Gábor. Ugyanis első Rákóczi György inkább a felségsértési pereg, a birtokszerzés segítségével erősítette meg a fejedelmi hatalmat. Azon kívül láttuk, hogy a gazdaságpolitikája is jelentős mértékben különbözött Bethlen Gábor gazdaságpolitikájától, ugyanis első Rákóczi György a saját birtokainak a jövedelmére alapozva teremtette meg az abszolút fejedelmi hatalmat. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy vallási szempontból nem volt mindig a legtürelmesebb, főleg a szombatosoknak az üldözése tűnik ki uralkodása alatt. Ugyanakkor sikeresen visszaverte Bethlen István azon próbálkozását, hogy a törökök segítségével megszerezze a hatalmat, illetve uralkodásának az utolsó évtizedébe félretéve az addigi óvatosságát, beavatkozott a 30 éves háborúba. Bethlen Gábornak a tervét próbálta megvalósítani, és pedig Erdélyből kiindulva akarta egyesíteni a Magyar Királyságot. Azonban ezen terv végül is kudarcot vallott, noha elérte a Nikolsburgi béke pontjainak a megerősítését. A műsorunkat azzal fejeztük be, hogy megemlítettük első Rákóczi György talán első önálló külpolitikai kezdeményezését, és pedig azt az eseményt, amely során felvette a kapcsolatot a lengyelországi kozákokkal, és azon dolgozott, hogy fiatalabb fia Zsigmond megszerezze a lengyel trónt. Ezen tervek szövegetése közben érte a halál 1648-ban.
Mit kell tudni második Rákóczi György ifjúságáról és életéről? Folytassuk innen a mai beszélgetést.
Első Rákóczi György halála után fia, második Rákóczi György került Erdély trónjára. Felsővadászi második Rákóczi György 1621. január 30-án született Sárospatakon. Első Rákóczi György és Loránczi Zsuzsanna második fiaként. Mivel bátyja Sámuel egy éves korában meghalt, ő lett a család legidősebb gyermeke. Tanulmányait előbb a családja által fenntartott sárospataki iskolába, majd a gyulafehérvári iskolában végezte. Apja uralkodásra nevelte, annak ellenére, hogy kicsapongó, meggondolatlan természete már fiatal korában is megmutatkozott. Ezt az is mutatja, hogy már 19 éves korában, vagyis 1640-ben kinevezte első Rákóczi György fiát a kulcsfontosságú váradi erőd kapitányának. Az országgyűlés még apja életében 1642. február 3-án fejedelemmé választotta. Első Rákóczi György 1644-ben elindított magyarországi hadjárata során fiára bízta Erdély kormányzását, aki édesanyjával, Lohántffy Zsuzsával együtt végezte ezt a feladatot. Jövendőbeli feleségét, Báthory Zsófiát 20 éves korában ismerte meg. A házassági szándékait szülei hevesen ellenezték, a buzgó református első Rákóczi György és Lohántffy Zsuzsanna számára elképzelhetetlen volt fiúk és a katolikus Báthory Zsófia házassága. Végül mégis beleegyeztek a Frigybe, és második Rákóczi György 1643. február 3-án Gyulafehérváron vette feleségül a mindössze 14 éves Zsófiát, aki a Somlyai Báthory család utolsó sarja volt. Felesége révén kerültek a hatalmas Báthory birtokok a Rákóczi család kezére. A házasságból egyetlen fiú született, Ferenc, akit még apja életébe 1652-ben erdélyi fejedelmévé választotta a gyulafehérvári országgyűlés. Második Rákóczi György apja halála után 1648. október 11-én lépett a fejedelmi trónra.
Melyek voltak a fejedelem intézkedései uralkodásának első éveiben?
Második Rákóczi György apjától egy viszonylag erős és stabil fejedelemséget örökölt, de ugyanakkor egy meglehetősen bonyolult nemzetközi helyzetben veszi át az országügyeinek intézését, mert a kozákok felkelése nyomán Európa keleti részén nyugtalanság söpört végig. Ez a felkelés hasonló szerepet játszik Közép- és Kelet-Európában, mint a 30 éves háború Nyugat-Európában, és pedig nyilvánvalóvá teszi a térségbe bekövetkezett hatalmi változásokat. A kozákok felkelése a lengyel állam hanyatlásával szemben teret nyit a nagyhatalmak sorába emelkedő orosz cárságnak, nyilvánvalóvá teszi a török birodalom kényszerű visszavonulását, és lehetőséget ad arra, hogy Erdély és a két román vajdaság érdekei találkozzanak. Az Ukrajnába kirobbant események a Balti-tengertől a Fekete-tengerig nyúló óriási Lengyelország körül zajlanak, és kapcsolatba kerülnek Európa hatalmi összecsapásainak egy másik térségével is. Ezeknek az eseményeknek a mozgatója Bogdán Helminyicki hetman, a kozák felkelés vezére, aki ragyogó politikai tájékozottsággal szövi és építi mozgalma nemzetközi kapcsolatainak hálóját. Felveszi a kapcsolatot Alexei moszkvai cárral, a krimi tatárkánnal, a svéd államtanáccsal, Matej Basszaráb havasalföldi és Vasilij Lupu moldvai vajdákkal, valamint a Rákóczi család tagjaival. Ezen kapcsolatfeltétel a keretein belül merül fel Rákóczi Zsigmond lengyel királyságának terve is, még első Rákóczi György uralkodása idején. Az eredeti közös cél Rákóczi Zsigmond lengyelországi királysága 1648-ban nem valósul meg. Az ottani Rákóczi pártot ugyanis első Rákóczi György fejedelem váratlan halála teljesen megbénította. Zsigmond neve szóba sem jött az őszi királyválasztáson, ahol János Kazmér lett az uralkodó, negyedik Ulászló fivére, akit határozatlansága és erénytelensége miatt jelöltek királynak. Ezzel ugyan a lengyel trón körüli bonyodalmak nem szűnnek meg, de Rákócziék egyelőre kikapcsolódnak ebből a konfliktusból. Ennek ellenére második Rákóczi György nem mond le a jövőbeli beavatkozás lehetőségéről, és 1649-ben szövetséget köt a kozák hetmannal. Viszont a lengyelországi törekvéseknél közvetlenebb és fontosabb lehetőség adódik Erdély számára, és pedig a két román vajdossággal való viszony újrarendezése. Ezek a vajdaságok ugyanis a kozák felkelés súlyát nem tudják felmérni, és politikájuk ezzel ellentétes volt. 1650 őszén a kozákok megtámadták Moldvát. A hetman ürügye az, hogy Vasilij Lupu vajda megtagadta lánya házasságát a hetman fiával. Valóságban a kozákság szempontjából stratégiai fontosságú vajdaság esetleg ellenséges törekvéseit akarta megelőzni. A kozákok moldvai megjelenése következtében néppé mozgalom támad a román bajdosságba. Ezt egy helyi méltóság, II. Rákóczi György régi ismerőse, György és Stefán bojár használja fel arra, hogy Moldva élére kerülhessen. A fejedelem a kereskedelem területén kerül kapcsolatba György és Stefánnal. Az ő közvetítése mellett adott el ökröket még az 1640-es években Moldvában. A moldvai bojár részben a népi felkelésre támaszkodva, részben az erdélyi fejedelemtől és a havasalföldi vajdától jött segítséggel győzi le Vasile Luput. II. Rákóczi György beavatkozását a moldvai trónkövetelő mellett meglepetésnek is lehet tekinteni, mert Vasile Lupu a fejedelem fiának, Ferencnek a keresztapja volt. Az új vajda a segítséget hűbéri esküvel, valamint 100 000 arany és 25 000 tallej kifizetésével hálálja meg Rákóczinak. Havasalföld szintén a kozák felkelés hatására kibontakozó társadalmi mozgalom elfolytásához igényel erdélyi segítséget. Az öreg Máté Bászará vajda iparpártoló gazdaságpolitikájával elindította az ország a gazdasági fejlődését, de Zsoldos csapatai 1654-ben bekövetkezett lázadásán nem tud úrrá lenni, és meghal még mielőtt követeléseiket kielégíteni. Utóda Konstantin Sérbán erre a katonamozgalomra támaszkodva foglalja el helyét a vajdaság élén. Ahogy a hatalmat megragadta, viszont a katonák ellen fordul, de a zsoldosok felkeléséből 1655-ben az egész havasalföld társadalmát átfogó nagy népi felkelés bontakozik ki. II. Rákóczi György előbb csak hadait küldi havasalföldre Boros János parancsnoksága alatt, mikor azt a hírt kapja, hogy a felkelők által választott Heliza ellenvajda az erdélyi fejedelemséget is meg akarja szerezni, majd 1655 kora nyarán személyesen is csatlakozik a hadjárathoz. Maga mellé rendeli Stefán vajdát Moldvából, és amikor a szövetséges megérkezik, sikerül Heliza felkelő csapatait szétvernie, őt magát pedig fogságba ejteni. A győzelem és Konstantin vajda hűbéri esküje után II. Rákóczi György hazatér, de seregét minden esetőségre felkészülve hátrahagyja Havasalföldön. Az erdélyi fejedelem a két vajdasági akcióval hallatlan tekintélyhez jutott. Gyulafehérvári udvara a kelet-európai diplomácia fontos közvetítő helyévé vált. Lengyel, török, tatár, kozák és román követek fordulnak meg nála. Mindenki izgatottan figyeli, hogyan fog beavatkozni II. Rákóczi György az egyre inkább elkerülhetetlenné válló lengyelországi háborúba. II. Rákóczi György diplomáciai lépései viszont egyelőre rejtélyesek maradnak. 1655 tavaszán követett küld Svédországba, Angliába és Hollandiába, hogy a közöttük alakuló politikai kapcsolatokról tájékozódjon, ami a nemzetközi kapcsolatok szabályai szerint a bekapcsolódási szándék jelzése volt. A svéd kancellárra folytatott beszélgetésben az erdélyi követ még azt is kijelenti, hogy a jól fegyverzett fejedelemnek már csak az ellenség hiányzik. Amikor azonban a kancellár megkérdi, mit tenne Rákóczi egy esetleges svéd-lengyel háborúba, csak kitérő választ kap. A svédek 1655 nyarán elindított lengyelországi partraszállása után viszont II. Rákóczi György közvetít 4. Mehmed szultán és 10. Károly között. Ugyanakkor János Kazmér lengyel királlyal arról tárgyal, hogy milyen feltételek mellett fogadná örökbe a fiát, Rákóczi Ferencet, és így akarja családjának biztosítani a lengyel trónt. János Kazmér tehát még reménybeli szövetségesnek tekinti őt, amikor 1656-ban egyre másra jönnek Rákóczihoz a svéd megbízottak, akiktől a hadba lépése árát, a közös győzelem esetére pedig saját lengyel királysága ígéretét akarja megszerezni. II. Rákóczi uralkodását nem csak diplomáciai és külpolitikai sikerek jellemezték. Uralkodása alatt történt ugyanis az erdélyi jogfejlődés egyik legfontosabb eseménye. II. Rákóczi György fejedelem hirdette ki 1653. március 15-én az első erdélyi törvénygyűjteményt, amely közel 200 éven át Erdély alkotmányának gerincét képezte. Az aprobaták teljes nevén Approbate Constitutionis Regni Transilvaniae et Partium Hungariae Edem Annexarum, azaz Erdélyországnak és a hozzá kapcsolt magyarországi részeknek megerősített törvényei, az Erdélyi Országgyűlésen 1540 óta hozott törvénycikkek rendszerbe foglalt összeszerkesztett gyűjteménye. A gyűjteményt magyar nyelven szerkesztették, számos latin szóval, kifejezéssel, mondatval vegyítve, és első kiadása 1653-ban Váradon jelent meg. A 17. század elejétől egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy az országgyűlési végzésekből, törvénycikkekből egy használható, a jogélet minden ágazatában az eligazodásra alkalmas törvénykönyv szülessen Erdélybe. Bethlen Gábor fejedelem 1619-ben a törvénykezés módját és rendjét tárgyaló végzések egybegyűjtéséről, illetve ezekből rövid kivonatulás útján a perrendek elkészítéséről és azok 22 cikkelybe foglalásáról rendelkezett. Ezzel azonban csak részben tehetett eleget a kívánalmaknak. Bethlen Gábor után a feladatot első Rákóczi György fejedelem szándékozott megoldani, és ebből a célból elrendelte a vármegyék és városok levéltáraiból a szétszórt végzések egybegyűjtését. A feladat kivitelezésében halála megakadályozta, így fiának második Rákóczi Györgynek jutott a feladat, hogy Erdély első törvénykönyvét megalkossa. Ebből a célból 1652-ben egy 12 tagú királyi ítélőtáblai bírákból, valamint jogszolgáltatás és igazgatás terén működő más tisztviselőkből álló bizottságot küldött ki, azzal a megbízással, hogy az 1540 óta addig alkotott és megtalálható országos végzéseket egybegyűjtsék. A bizottság a feladatának még az 1652. év folyamán eleget tett, és rendszeres törvénykönyv tervezetet készített, amelyet még ugyanazon év végén a fejedelemnek be is mutatott. A fejedelem a tervezetet elbírálás céljából a fejedelmi tanács elé terjesztette, amely azt megvizsgálta, majd némi változtatás és módosítás megtétele mellett elfogadásra ajánlotta. Az így átvizsgált tervezet az 1653. év január 15-én megnyílt a gyulafehérvári országgyűlésen került felolvasásra, a rendek megtárgyalták és el is fogadták, a fejedelem pedig megerősítő levélbe foglalva helybe hagyta, majd 1653. március 15-én kiadta. Az apróbaták nem egyszerű időrendbe szedett törvénygyűjtemény, hanem a törvények bizonyos rendszerbe való feldolgozása, azoknak a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából is megvizsgált anyaga. A törvénygyűjtemény öt részre oszlik. Az első rész az egyházjogot, a vallást és az egyházat illető törvényeket. A második rész pedig az államjogot, a fejedelmet, ennek hatalmát, a választási feltételeit, esküformáját és a fiszkuszt tárgyalja. A harmadik rész a rendi jogokat foglalja magába, amelyek azonban különböző közjogi, magánjogi, büntetőjogi, törvénykezési és rendészeti szabályokat egyaránt tartalmaznak. A negyedik rész a perjogi szabályokat tárgyalja és tartalmazza, többek között a Bethlen Gábor féle 1619-es perrendet. Az ötödik rész pedig 103 úgynevezett ediktumból áll, amelyekben vegyes tárgyú szabályok olvashatóak.
Milyen kapcsolat alakult ki második Rákóczi György és a magyarországi politikusok között?
Második Rákóczi György és a magyarországi politikusok kapcsolatai testvére Rákóczi Zsigmond halála, illetve a fejedelem diplomáciai sikerei után kezdenek kialakulni. Rákóczi Zsigmond apja halálát követően költözött át Sárospatakra. Átköltözésének a Habsburg és a Rákóczi ház békéjét kellett volna kifejeznie, de érkezésével inkább szitotta Magyarország robbanásra kész politikai hangulatát. A fiatalember hagyogó politikus volt, aki apja magyarországi hadjáratának tanulságait kamatoztatva lépett a királyságbeli politikai közéletbe. Felismerte, hogy a Habsburg ellenesség és a protestantizmus fél évszázadon át érvényes összefüggése megszakadt. Ha magyarországiakat az osztrák iga lezárására akarja szervezni, félre kell tennie a vallásügyét. Rájött, hogy inkább a magyar politika vezető alakjainak csalódását kell kihasználnia. Így azokkal a politikusokkal épít ki kapcsolatokat, akik nemrég még legalábbis közönnyel, de leginkább ellenségesen fogadták első Rákóczi György beavatkozását a 30 éves háborúba. Ezek a főurak akkori vezetőjük Eszterházy Miklós irányítása alatt elutasították az Erdélyből kiinduló országegyesítő terveket. A 30 éves háború folyamán kialakult politikai koncepciójuk szerint a nagynyugati erőforrások felett is rendelkező Habsburg háztól várták az ország egyesítését, illetve a török hódoltság felszámolását. Csak a birodalmi békének kell bekövetkeznie, állították, hogy az uralkodó figyelme a magyarországi ügyekre fordulhasson. Azonban a vesztfáliai béke utáni helyzet súlyos csalódást hozott számukra. A várt nagy támadás a törökök ellen elmaradt, a birodalmi fejedelemségekből kivont hadakat felosztották a várható hosszú béke jeleként. Tehát harmadik Ferdinánd nem váltotta be az uralkodásához Magyarországon fűződő reményeket. Ez a csalódás kihúzta az Esterházy Miklóshoz és köréhez fűződő politikai elképzelések alól a talajt, ezért érdeklődéssel fogadják Rákóczi Zsigmond fellépését a királyi ország részpolitikájában. A fiatal Rákóczi Zsigmond magyarországi szereplésének első gesztusa az volt, hogy 1649-ben utasította családja országgyűlési követeit az egyik katolikus nádor jelölt Pálffy Pál támogatására. Ez a megbízás rendkívül meglepő volt, de messzemenően hasznos, mert megteremtette Rákóczi Zsigmond és a vezető magyar politikai csoportosulás kapcsolatát. Pálffy Pál ugyanis már Esterházy Miklós 1645-ben bekövetkezett halála óta a nádor körül csoportosuló párt elismert vezetője volt. Ennek a csoportnak a hagyományos Habsburg hűségén a török háború elmaradása által okozott nagy csalódás hozott változást, és ennek hatására csatlakoztak Rákóczi Zsigmondhoz. Pálffy Pál 1651 őszén Rákóczi Zsigmondnak azt üzente, kész az uralkodó ellen kovácsolt terveit fegyveresen is támogatni. Eredményei azonban ezeknek a kapcsolatoknak már nem lett, mert a rokonszenves politikus 1652. februárjában váratlanul meghalt, mielőtt elképzeléseit megvalósíthatta volna. Viszont Rákóczi Zsigmond fellépésének köszönhetően a Pálffy Pál körül csoportosuló főurak körében megérett az a gondolat, hogy Magyarország egyesítését az erdélyi fejedelemtől kell várni. Ezután természetes volt, hogy Zrínyi Miklós, aki Pálffytól átvette a főúri csoport vezetését, második Rákóczi Györgyre terelte a magyarországi politikai közvélemény figyelmét. Ez egyáltalán nem volt meglepő, ha figyelembe vesszük az erdélyi fejedelem diplomáciai és katonai sikereit a román vajdaságokban, illetve a nemzetközi politikában betöltött helyét. Zrínyi Miklós a Mátyás királyról szóló elmélkedésében írja le elképzeléseit a nemzeti királyság helyreállításáról. Az áldozatok szükségszerűségét a terhek elfogadásának a hangoztatásával próbálja előkészíteni II. Rákóczi György magyarországi királyságát. Az ország legelőkelőbb főura igen széles társadalmi rétegekhez juttatta el az erdélyi fejedelemségtől várható segítség gondolatát. Így mire II. Rákóczi György a lengyelországi beavatkozásra készülődött, a királyi Magyarországon a politikai életet irányító főuraktól kezdve a falvak parasságáig mindenki az ő fellépésében reménykedett. A lengyelországi hadjárat előés estéjén már II. Rákóczi György magyar királyságának gyakorlati körülményeiről levelez Rinyi a fejedelemmel. Úgy lett volna, mint Bethlen Gábor megválasztásakor. A magyar királyság a török birodalomban szemben Erdély hűbérel státusába kerül. De végül ezek a tervek nem kerülnek megvalósításra, mert 1657. januárjában megkezdődött a fejedelem végzetes lengyelországi hadjárata.
Történész úr, miért indul a fejedelem a lengyelországi hadjáratra, és milyen eredményeket ér el?
Második Rákóczi György lengyelországi hadjáratának okára már többször is utaltam a mai műsor során. Célja egyértelműen apja tervének megvalósítása, a lengyel korona megszerzése a Rákóczi család számára. Ugyanakkor a fejedelem, akárcsak vállalkozása helyeslői, úgy gondolja, hogy a lengyelországi támadás csak az első lépés, ezt nemzetközi összefogással szervezett Habsburg ellenes háború fogja követni. A fejedelem tulajdonképpen a Magyarországon folytatandó Habsburg ellenes hadjáratra készülve indítja a lengyelországi háborúját. A jövő érdekében csatlakozik ahhoz a nagyhatalomhoz, vagyis Svédországhoz, amely várhatóan az új háborúban a legeredményesebb támogatója lehet a magyar királyi cím megszerzése és Magyarország egyesítése szempontjából. Tehát a fejedelem a svéd király szövetségeseként indul hadjáratára 1657. januárjában. Az előző év során folytatott tárgyalásokban tisztázta a 10. Károly svéd király képviselőivel, hogy a közösen meghódított Lengyelország királya lesz, és Varsó vonaláig kap lengyel területeket. Erdélyben komoly ellenzéke van a vállalkozásnak. Lóránczi Zsuzsanna és Báthori Zsófia is ellenzi ezt. De nem támogatják egyértelműen a vezető politikusok sem, elsősorban az idősebb tanácsurak vannak határozottan ellene. A fiatalabbak viszont, akiket már II. Rákóczi György nevezett ki, és a környezetéhez tartozó értelmiségiek lelkesen helyeslik a készülődést. Comeniusnak a véleményét hangoztatják, aki már 1655 nyarán megírta a fejedelem egyik belső bizalmasának, Klobuchiczky Andrásnak, hogy semmi sem bizonyosabb annál, mint hogy Lengyelország elpusztul, és vele a pápaság is. És valóban úgy tűnt, hogy biztosra mennek. Lengyelország órái meg vannak számlálva. Amikor a II. Rákóczi György megkezdi a támadását, a lengyelek alig kötötték meg az oroszokkal a békét, amely szentesítette Ukrajna elvesztését. 10. Károly svéd csapatai már javában Lengyelországba pusztítanak, Alekszej moszkvai cár pedig újra beavatkozásra készült. Az ország területének jó kétharmadán kozák és paraszt felkelések lángoltak, és 1656. júniusában már Varsó is elesett, anélkül, hogy a lengyelek egyetlen szövetségese, első Habsburg Lipót hadba lépett volna. Tehát a szövetségeseivel közösen aratott győzelemnek reményei nagyon is indokoltak voltak. II. Rákóczi György serege 1657. januárjában indult meg, és Erdély kereskedelmi útvonalait követve éri el Lengyelország területét. A sereget Erdély 13 ezer katonája, a román vajdaságokból érkező 6 ezer ember alkotja, majd Lengyelországba 20 ezer kozák is csatlakozik. A hadjárat nagyon sikeresen indul. II. Rákóczi György bevette Krakkót, április 18-ától pedig az erdélyek a svéd csapatokkal együtt végzik hadmozdulataikat, május 23-án beveszik Premist, majd a fejedelem hadai élén június 9-én bevonul Varsóba is. 1657 nyarán azonban az oly nagy sikerrel kecsegtető háború lendülete hirtelen megtorpant, amikor a svédek váratlanul visszavonultak. Jó okuk volt erre, a baltikumi érdekek szólnak közbe. Ugyanis III. Frigyes dán király a svéd csapatok távoli lekötöttségét kihasználva a Habsburg uralkodóval Lipóttal egyetértésbe támadást indított Svédország ellen. Ekkor már királyi magyar és cseh csapatok is vannak Lengyelországban, és az északi diverzió után első Lipót közvetlenül avatkozik be János Kazmér király oldalán. 1657. június 21-én a kozákok is cserbe hagyták Rákóczit, ugyanis a Porta rájuk úszította a krimi tatárokat. A 30 éve bizonytalan és ellentmondásos intézkedéseket tevő belső viszályok által gyengített török birodalomban éppen ekkor került egy nagy formátumú egyéniség az államügyek élére. 1656. szeptember 15-én a 70 éves Köprülő Mehmedet nevezték ki nagyvezértnek, egy albán származású, eredetileg írástudatlan katonát, aki a társadalom legalsóbb rétegeiből küzdötte fel magát a legmagasabb tisztségig. Az állandó életveszedelemmel fenyegető török közéletbe új szilárd pozíciót épített ki magának, hogy jó lehet már, vagy 10 éve emlegették lehetséges nagyvezírként, egyetlen riválisra sem merte megöletni. Az új nagyvezír felismerte, hogy amennyiben II. Rákóczi György megszerzi a lengyel trónt, az nagymértékben sérteni a szultán érdekeit, hiszen Erdély és talán a két román vajdaság is lazítaná így az oszmán birodalomhoz kötődő vazalusi szálait. Ezért a Porta a nagyvezírváltást követően szigorúan eltiltotta hűbéresét a hadviseléstől. Ennek ellenére II. Rákóczi György mégis útnak indult. Már 1657. január végén jött Erdélybe egy követ Konstantinápolyból, aki a fejedelem visszatérésére hoz utasítást. Majd tavasszal a magyarországi török parancsnokok jelzik Rákóczinak, hogy térjen vissza, mert a nagyvezír nem helyesli a vállalkozást. II. Rákóczi György azonban már hozzászokott ahhoz, hogy a portai hatalmasságok akaratától eltekintsen, és a felszólítások ellenére nem fordult vissza. Korábbi hadjáratai alkalmával talán az a meggyőződés alakult ki benne, hogy az oszmán politika mindig azt támogatja, aki sikereket ér el. Mivel a nagyvezír egyelőre a Velencevel vívott háborúval van elfoglalva, nem lépett fel személyesen engedetlen hűbéres ellen, hanem a krimi tatárokat küldi a fejedelem ellen. II. Rákóczi Györgyre mégsem szövetségesei távozása vagy az új seregek megjelenése jelentette a legnagyobb csapást. Katonái sokkal inkább szenvedtek a lengyelek egyre hatékonyabbá váló ellenállásától. A nádasokba hegyek közé menekült bujdosokból összeverődött irreguláris csapatok állandóan zavarják az erdélyi seregek működését, pokollá teszik az ország megszállóinak életét. Nem sokára még arra is képesek, hogy támadást intézzenek Észak-Erdély ellen, és munkás környékét is elpusztították. Így kerül sor arra, hogy miközben Krakkót még az erdélyi sereg tartja megszállva, és nyílt csatát nem veszített, a lengyelek és a tatárok által szorongatott fejedelem 1657. július 22-én békét kér. A megalázó feltételeket tartalmazó békét Krázni Osztrovba írták alá, második Rákóczi György a svédekkel és a kozákokkal fennálló szövetségét kénytelen megszüntetni. Lengyelországnak a továbbiakban segítséget nyújt, végül fogjai szabadon bocsájtására és 1 millió 200 ezer forint összegű kártérítés fizetésére kötelezi magát. Ezen kívül minden szerzeményét visszaadja. Ígéreteinek teljesítéséig még két túszt is kénytelen hagyni, rokonát, Apafi Istvánt és Gerőfi Györgyöt, az egyik parancsnokot. A béke aláírása után az erdélyi hadsereg hazaindul, és ekkor derül ki, hogy jó lehet második Rákóczi György János Zsigmond óta az első uralkodásra nevelt fejedelme Erdélynek, sem a felelősség súlyával nincs tisztába, sem hadászati képzettsége nem alapos. Úgy indítja vissza a sereget, hogy fogalma sincs a tatárok pontos tartózkodási helyéről. Mivel azonban a találkozás feltétlenül el akarja kerülni, ezért seregével csak keringenek, holott a katonák már halálosan fáradtak. Amikor végül megtudja, hogy merről közelednek a tatárok, Rákóczi fejedelem elhagyja a hadsereget. Körülbelül 300 lovassal ő maga hazavágtat, a sereget viszont, amelynek fele ekkor harca már képtelen, Kemény János parancsnoksága alatt egy másik úton indítja el. Második Rákóczi György augusztus első napjaiban baj nélkül meg is érkezik Ecsedre, a családjához, ahol felesége és fia várja. De ekkor már az egész serege a tatárkán fogságában van, és a Krím-félsziget irányába hurcolják őket. A fejedelem a nagy megrázkodtatás után idegösszeroppanást kapott. Első rémületében ugyan megígéri, hogyha mindenét el kellene költenie, és ha csak egy dolmányban kellene maradnia is, ilyen állapottal rabságba esett híveit kiváltja. Utóbb azonban nem fizet, és az ország megtelt kolduló nőkkel és gyerekekkel, akik így próbálják összegyűjteni a váltságdíjat a fogságba esett családtagjaikért. A második Rákóczi György, aki közben felépült betegségéből, igyekezett a lengyelországi eseményeket jelentéktelennek feltüntetni, és hatalma megszilárdítása érdekében országgyűlést hívott össze Gyulafehérvárra. Az országgyűlésen azonban megjelentek Köprün nagyvezír által küldött követek is, akik hozták a szultán levelét. Ebben az állt, hogy mivel második Rákóczi György a szultán akarata ellenére Lengyelországba vonult, ellenségeivel, a kozákokkal szövetkezett, 2 évvel ezelőtt elpusztította és adófizetőivé tette Havasalföldet, és Erdélyt is veszélybe sodorta, ezért azonnal le kell váltani, és választanak helyette új fejedelmet. A második Rákóczi György történetét fejezzük be egyelőre ezzel a fenyegetéssel. Mivel Erdély bukását és a fejedelem halálát okozó eseményekben új főszereplők, Rédei Ferenc és Barcsai Ákos is feltűntek, ezért ezeket az eseményeket, valamint a már említett két főszereplő uralkodásával a következő műsorba foglalkozunk.
A kor egyik legismertebb nő szereplője második Rákóczi György édesanyja, vagyis Lorántfi Zsuzsanna volt. Beszéljünk röviden arról, hogy milyen szerepet tölt be a két Rákóczi uralkodása alatt.
Lorántfi Zsuzsanna 1600 körül született a Zonodi vár falai között Lorántfi Mihály és Zeleméli Bolbárla lányaként. Két lány testvérével együtt itt is töltötte gyerekkorát. Mivel fiú testvérük nem született, gazdag hozomány várt a lányok leendő férjeire. Anyjuk révén a doborrokonság örökösei is voltak, és így kerül a család birtokába Sárospatakvára is. Ide költözött a Lorántfi család 1608-ba, és Zsuzsanna valószínűleg itt ismerte meg az írás olvasást, a tudományok alapjait. 1609-ben meghalt édesanyja, és a kor szokásai szerint apja feleségül vette Felső Magyarország egy másik gazdag családjának sarját, Andrássy Katát. Az új házasság azonban mindössze néhány évet tartott, 1614-ben meghalt Lorántfi Mihály is. Az árván maradt Zsuzsanna nehéz időknek nézettelébe, birtokperek és a szokásos örökség körüli rokoni jogi csatározás fenyegette őt. A bizonytalanság azonban nem tartott sokáig, ugyanis Zsuzsannának előkerül kérője jelentkezett Rákóczi György személyébe. Az esküvőt 1616-ban tartották, a 16 éves Zsuzsanna hozzáment a nála 7 évvel idősebb Rákóczi Györgyhöz. A házasság a Lórántfi és a Rákóczi vagyon egyesülését is jelentette, és azt, hogy Rákóczi György Felső-Magyarország egyik leghatalmasabb ura lett, de a dokumentumok tükréből úgy tűnik, hogy nem egyszerűen érdekházassággal van dolgunk. Mivel férje nem sokára a magyarországi politika egyik főszereplője, és Bethlen Gábor egyik legfontosabb támogatója lett, ezért Lórántfi Zsuzsannára hárult a kiterjedt Rákóczi birtokok igazgatásának feladata. Gyerekei közül csak kettőnek, Györgynek és Zsigmondnak adatott meg, hogy megérje a felnőtt kort. Zsuzsanna gondosan nevelte, iskoláztatta gyerekeit, előbb Sárospatakon, majd Gyulafehérváron. György már 1637-ben kikerült az anyai kézből és az iskolapadból is. A fiatalabb fiú Zsigmond csak 1640-ben tette le utolsó iskolai vizsgáit. Egyébként ő volt Zsuzsanna kedvenc gyermeke. 1642-ben az idősebb fia György megnősült, szülei ellenőrzése dacára a katolikus Bátori Zsófiát választotta házastársul, aki ugyan áttért a református hitre, de ez a lépésen csak látszat volt. Egyelőre azonban a fejedelmi család boldog lehetett, hiszen 1645-ben megszületett az unoka, Rákóczi Ferenc, ami azt jelentette, hogy biztosítva volt a család folytonossága. Lórántfi Zsuzsanna több mint 3 évtizedes boldog házas életének véget vetett első Rákóczi György halála 1648-ban. A fejedelem asszony fiával Zsigmonddal együtt visszaköltözött Sárospatakra. Zsigmond 1651-ben nősült meg, neje 5. Frigyes falszi választófejedelem lánya Henrietta lett. Az özvegy fejedelem asszony öröme azonban nem tartott sokáig. 3 hónap múlva a menye már halott volt, és 1652 telén követte sírba a 29 éves Zsigmond is. Mindkettőjüket himlő vitte el. Lórántfi Zsuzsanna hátralevő életét a Rákóczi birtok igazgatásával, kertészkedéssel, iskolák támogatásával és jótékonysággal töltötte. Neve szorosan összekapcsolódik a magyar iskolák és a nemzeti kultúra támogatásával. Könyveket, a műveltség mélységes tiszteletét, a Sárospataki kollégiumot csak úgy támogatta, mint a többi kisebb-nagyobb református iskolát. 1650-ben Sárospatakra csábította akkor egyik legnagyobb tudós pedagógusát, Koméniuszt, akit 4 éven keresztül foglalkoztatott, mint az ottani kollégium tanárát. 1657-ben Fogarason román tannyelvű iskolát alapított. Kiállt a nagy tudású papjai, a kollégiumok neves professzorai, így például Apáczai Csere János mellett is, és megvédte őket a fejedelmi nehezteléssel szembe. Nagyfokú szociális érzékenység jellemezte, támogatta a jobbágy gyerekek oktatását, az árvák és idősek gyámolítását. Élete utolsó évtizedében a református egyház támogatása jelentette az özvegy fejedelemasszony számára a legnagyobb örömet. 1660. április 18-án hunyt el, menye Bátori Zsófia a Sárospataki templomba temettette, mivel az űrzavaros időkben lehetetlen volt Lórántfi Zsuzsannát végakarata szerint férje mellé a gyulafehérvári székesegyházba temetni. A sors mondhatni kegyes volt hozzá, hiszen néhány héttel azelőtt hunyta le örök álomra szemét, hogy fia György halálos sebet kapott a Százfenesi csatatéren, így nem kellett megélnie összes gyereke halálát.
Hogyan gyarapodott Erdély épített öröksége II. Rákóczi György uralkodása idején?
Ha II. Rákóczi György uralkodását a nagy országépítő Bethlen Gábor uralkodásához hasonlítjuk, akkor az épített örökség gyarapítása meglehetősen szerénynek tűnik, hiszen ebben az időszakban a legfontosabb építkezések a Radnóti kastélyban zajlanak, ahol 1649-ben újrakezdték az építkezéseket, miután az itteni épület, illetve a birtok Bátori Zsófia kezébe kerül. Ha nem csak az erdélyi építkezéseket nézzük kimondottan, akkor feltétlenül meg kell említsük a Sárospataki vár és kastély építését, fejlesztését ebben az időszakban. Ebben nagy szerepet játszott Lórántfi Zsuzsanna is.
A fejedelmek kora Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések. Megkérjük, hogy foglalja össze a mai beszélgetésünket is.
A mai műsorunkban tehát II. Rákóczi György uralkodásáról beszéltünk, a román vajdaságokkal szemben elért sikereivel kezdtük, majd az apropaták elfogadásának fontosságát próbáltuk kihangsúlyozni. Ugyanakkor rámutattunk arra, hogy miért és milyen kapcsolatok alakultak ki II. Rákóczi György és a magyarországi politikusok között, és miért tekintették őt a lehetséges következő magyar király. Illetve II. Rákóczi György lengyelországi hadjáratainak okaival és körülményeivel fejeztük be műsorunkat.
Köszönjük az emlékeztetőt, a beszélgetést és azt, hogy ma is velünk volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és mielőtt elbúcsúznék, emlékeztetném a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, hogy a következő műsorunkban Erdély történetének egy meglehetősen rövid, de annál viharosabb időszakával foglalkozunk, az 1657 és 1660 közötti időszakkal, amely során több fejedelem is megfordul a kis ország élén, illetve azzal az időszakkal, amely végül az erdélyi fejedelemség aranykorának a végét jelenti.
Kedves hallgatók, a fejedelmek kora Erdélyben percei lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. Most azonban át kell adjuk a stúdiót, elköszönök a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.